az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Néped üdvözítője te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmérkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatevő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. Néped üdvözítője te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. És valljuk meg bűneinket. Uram, Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és emberszerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Helyet se adjatok az ördögnek. Ha
éjszakot többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a János írása szerinti evangélium 5. fejezetének első 17 verséből a következőképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jók kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlop csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet.
aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, a tegnap olvastam a Kelet-Magyarország hasábjain, hogy a nyíregyházi rendőrkapitányság és az önkormányzat együttműködve méri fel a városban és környékén élő idős, egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből adódóan fokozott figyelmet igénylő lakosokat. Igazán szép és dicséretes kezdeményezés ez, hiszen tudjuk, hogy a hideg téli hónapokban nagy veszélyben lesznek a magatehetetlen emberek. Az elmúlt télen is többen haltak meg, fagytak meg saját otthonukban, mert nem volt ki idejében rájuk nyissa az ajtót és segítsen. Különös társadalmi jelenséggel állunk szemben. A föld lakossága az utóbbi évtizedekben megsokszorozódott. Ugyanakkor egyre több ember él magányosan, egészen egyedül, és már képtelen ellátni magát, és nincs embere, aki segíthetne. Nincsenek gyermekek, unokák, vagy ha vannak, távol élnek, és nincs idejük látogatni, gondoskodni szüleikről, nagyszüleikről. Szomorú jelenség ez, amikor egy tehetetlen embernek nincs, aki segítsen. A társadalom életerős, egészséges egyedei nem sietnek a magatehetetlenek segítésére. Úgy egyszer-kétszer, alkalomszerűen megmutogatják nagy szívüket, de tartósan és felelősen felvállalni mások gondját, baját, azt már nem. Hiszen nem is az ő dolguk, mondják, mondogatjuk valamennyien. Az állam feladata olyan szociális háló, intézményrendszert kiépíteni, amely megnyugtató módon megoldja a rászorulók helyzetét, és gondoskodik róluk. Hát igen, a mai ember mentalitásának egyik rákfenéje személyes felelősségét áthárítani már nem is más emberekre, hanem úgy általában önkormányzatra, kórházra, öreg otthonra, államra, egyházra, és így tovább. Nagyszerű szociális intézményeink vannak, ezt el kell ismerni, de nem elég. Jézus korában nem voltak ilyen intézmények, amelyek felvállalták volna az idős, beteg és magatehetetlen emberek gondozását, segítését. De a jelenség, hogy valakinek nincs embere, már akkor is létezett. És mindig így lesz, ahogy szegények is mindig lesznek mellettünk, közöttünk. Mindig lesznek olyanok is, akiknek nincs emberük, hogy segítsen. A legcsodálatosabban kiépített intézményrendszer sem tudja megszüntetni ezt a jelenséget. Mert senki sem születik orvossal, kórházzal, öregotthonnal, szociális gondozóval a zsebében, hogy amikor szüksége lesz ezekre, azonnal a rendelkezésére álljanak. És emberi méltóságunkhoz tartozik, hogy otthon érezzük a legjobban magunkat. Mindenki úgy szeretne megöregedni, hogy a saját otthonában legyen embere, aki segíthet rajta. A történetben leírt Betesda tulajdonképpen egy gyógyfürdő volt. Az ásatások során már pontosan beazonosították, és megállapították, hogy pont olyan, ahogy itt le van írva az evangéliumban. Pont olyan volt. Egy viszonylag nagy, jól kiépített esővízgyűjtő medence volt, melyet egyúttal a mélyből meghatározott időközökben feltörő forrás is táplált. A felbuzgó víznek pedig gyógyító erőt tulajdonítottak. A medence körüli oszlopcsarnokokban tolongtak a mindenféle betegségtől szenvedő emberek, és várták, mikor buzog majd fel a víz, hogy beléphessenek. Itt feküdt az a 38 éve magatehetetlen beteg is, akinek nem volt embere, hogy segítsen neki, hogy beemelje őt a medencébe. 38 éve várakozott és reménykedett. Még Jézus is elcsodálkozott ezen a nagy időn és türelmény kitartásán. És ez az ember ilyen hosszú idő után is reménykedett és akart meggyógyulni. Orvosoktól tudjuk, ha a beteg akar meggyógyulni, az már fél egészséget jelent, azt lehet gyógyítani. Amikor viszont a beteg elveszíti reményét, még akkor sem tudnak segíteni rajta, ha emberileg gyógyíthatónak látszik. Jézus nem úgy gyógyít, nem úgy segít, ahogy azt mi elképzeljük, ahogy mi szeretnénk. Mi emberi módon gondolkodunk, emberi segítséget várunk. Jézusnak azonban hatalma van az emberek, az életek felett, hatalma van az orvosok és gyógyfürdők felett, hatalma van az egész világ, a természet felett. Jézus szavával, igéjével gyógyít minket. Az ő szavának, igéjének teremtő ereje van, gyógyító hatalma, üdvözítő hatalma van. Ez a 38 éve beteg ember abban reménykedett, egyszer csak jön valaki, egy ügyes, gyors és erős ember, aki majd beemeli őt a vízbe, úgy, hogy ő legyen az első, mikor felbúzog a forrás. Jézus mondhatta volna neki, ne félj, itt vagyok, segíteni fogok neked. Jézus azonban odafordult a beteghez, és egyszerűen azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És lásd csodát, a beteg felkelt, és tudott járni. Nyilván azért, mert Jézus szavának, Jézus igéjének hatalma van. Mi hiába mondanánk a bénának, kelj fel és járj. Az emberi szónak nincs, nem is lesz soha ilyen ereje, hatalma. Van valami finom, megszívlelendő irónia ebben a jelenetben. Mi mindig mástól várjuk a segítséget. Mi mindig úgy érezzük, mások miatt vagyunk bajban, embertársaink törtetése, gonoszsága miatt lehetetlenedik el a mozgásterünk, ők nem engednek bennünket kibontakozni, érvényesülni. Jézus viszont arra bíztat, te tedd meg az első lépést. Kelj fel és indulj. Ne másoktól várd a segítséget, hanem te siess mások szolgálatára. Te védd meg magadat. Te tégy valamit egészséged érdekében is. Nem csak remélni, nem csak akarni és kérni kell, hanem tenni is kell valamit annak érdekében. Hála Istennek, én csak filmekből ismerem, hogyan tanulnak meg újra járni ilyen-olyan okokból lebénult emberek. De vannak, akik megtanulnak újra járni. Hihetetlen akaraterő és kitartás kell ehhez. Aki viszont nem küzd, nem próbálkozik, mondván úgysem vagyok rá képes, az hiába várja a csodát, azon mások sem tudnak segíteni. Azt hinné az ember, ha valakinek sikerül ilyen nagy dolgot elérnie, ilyen nagy dolgon átélnie, ilyen nagy örömet, mint ez a 38 éve béna ember, tehetetlen ember meggyógyul, akkor mindenki körülötte örülni fog, gratulálni fognak neki, és mindenki azon lesz, hogy segítsenek neki, erősítsék, bátorítsák, hogy tovább is tudjon lépni. Mi azonban gonosz, bűnös, önző, féltékeny emberek vagyunk. Mások örömének, mások győzelmének nem tudunk mindig őszintén örülni. Versenytársat látunk a másik emberben, ellentelet, ezért legtöbbször támadásba lendülünk. Kifogást, hibát, ha keresünk, mindig találunk. Ott, akkor Jeruzsálemben azt kifogásolták, miért viszi az ágyát magával ez az ember. Ez az ágy egy egyszerű gyékény szőnyeg lehetett, nem kell itt valami hatalmas nagy, mai ágyakhoz hasonló berendezésre gondolnunk. A korabeli szőrszálhasogató törvény magyarázat szerint ez munkának számított, szombati napon pedig, a nyugalom napján tilos volt dolgozni. Nehéz ám meghatározni, mi számít munkának, és mi nem. Az ünnepnapon. Szabad-e főzni, enni, ágyat vetni? Szabad-e ellátni az állatokat? Szabad-e nekem prédikálni, a kántornak itt orgonálni, vagy az egyházfinak gondoskodni arról, hogy amikor idejövünk a templomba, akkor minden rendben legyen? Szabad-e a buszsofőrnek titeket ide szállítani, hogy itt lehessetek? Nem könnyű eldönteni, Isten törvénye szerint mi az, ami munkának számít, hogyan tudjuk megünnepelni az ünnepet. Nos, a Jézus korabeli törvényeskedők, a buzgó, kegyes farizeusok szerint ennek a 38 éve tehetetlen, most először lábra álló embernek nem lett volna szabad az ágyát hóna alá kapnia és úgy járkálnia. Hát ilyen az ember. Nem tud örülni a másik emberrel, az ő sikerének, örömének. Inkább arra igyekszik, hogy elgáncsolja és ellehetetlenítse őt. Még jó, hogy ezek a vádlók nem ezt a beteg embert kezdték el üldözni, hanem Jézust. Mert Jézusnak sem lett volna szabad gyógyítania szerintük szombatnapon. Hogy mi a munka, ami Isten törvénye szerint tilos az ünnepnapon, az tényleg nehéz eldönteni. Érdekes viszont, amit Jézus válaszol a törvényeskedőknek. Azt mondja Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Erről nyilván sokat lehetne beszélni, megérne egy külön prédikációt, ez az egyetlen mondat, nem is egyet, többet is. Most röviden csak annyit. Mit is munkálkodik Jézus az atyával együtt? Itt nem a teremtésről van szó, aminek volt kezdete és vége. Itt az üdvösségünkről van szó. Az üdvösségünket munkálja. Ezért fáradozik Jézus. A halál ellen küzd. A gyógyítás a halál elleni küzdelem. Ő azt akarja, hogy örök életünk legyen. Ebben a küzdelmében pedig nem ismer megállást. Milyen jó. Nem kell félnem attól, ha netán ünnepnap halnék meg, nincs ki üdvözítsen engem, mert pihen az én megváltó Uram. Ő mindig szüntelenül üdvösségemet munkálja és szolgálja. Rá számíthatok mindig. Egyébként rosszabb dolog is történhetne velem, mint a 38 évig tartó bénaság, mondja. Hogy mi ez a rosszabb? A kárhozat, az örök halál. Erre utalít Jézus. Jézus azért jött, azért fáradozik, azért esedezik, hogy megmentsen engem az örök haláltól. Ő úgy gyógyít, hogy megbocsátja bűneimet, és küld, hogy tegyen meg az első lépést embertársaim felé, küld, hogy mondjam ezt el mindenkinek, küld, hogy bátorítsak másokat is, és arra kér, hogy többé ne vétkezzem, hogy ne legyek önző, hogy ne legyek tétlen, hogy ne legyek béna. Tegyek valamit én is az üdvösségemért. Üdvözíteni csak ő, Jézus Krisztus tud engem, ehhez nem fér kétség. De ha én nem akarom, ő nem fog kényszeríteni. Ő szól hozzám az igében, ő hív és küld engem. Milyen jó, hogy ő még most is szól hozzánk, most is hív minket, és küld. Ezért van reménységünk az üdvösségre. Áldott legyen érte az Isten. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.
Thank you.
gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Ma este 6 órai kezdettel a nagy templomban zenés áhítatra hívjuk a testvéreket, ez alkalommal a városi Harmónia Kamarakórus lesz a vendégünk Nagy Péter vezetésével. Ugyancsak ma 14:30 órától hálaadó istentiszteletet tartunk a Rozséti Imaházban, felszentelésének 19. évfordulója alkalmából. Igét fog hirdetni Kelemen István nagyváradi református lelkész. A kórus 14:30-kor találkozik a gyülekezeti teremben, a Luther téren, és onnan együtt megyünk Rozsétre. Hirdetem testvéreimnek, hogy újból indul a keresztkérdések sorozat, melynek témája Luther és a reformáció lesz. Az első alkalom október 16-án, szerdán 18 órakor lesz a gyülekezeti teremben. És majd azt követően minden hónap harmadik szerdáján tartjuk a keresztkérdések alkalmait. Baba-mama klubot indítanak Mandabokori közösségi házban, melyre szeretettel hívják a kisgyermekes vagy kisbabát váró anyukákat. Az első alkalom október 10-én csütörtökön 9 órától lesz. Gazdag programmal országos evangelizáció lesz Budapesten a Deák téri templomban október 12-én szombaton 10 órától 16 óráig. Igét hirdet Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor és dr. Fabinyi Tamás püspök. Gyülekezetünkből buszt indítunk erre az alkalomra, melyen még van hely. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 3000 forint buszköltség befizetésével. Az indulás szombaton reggel 5:45-kor lesz a nagy templomtól, de a kis templomnál, Mandán és Kálmánházán is meg fog állni a busz, hogy felvegye az onnan jelentkezőket. Testvéreim figyelmébe ajánlom, hogy októberben szeretnénk elindítani a konfirmációi oktatást. Kérem, biztassák a 12. életévüket betöltött gyermekeket és szüleiket, főleg, hogy küldjék konfirmációi oktatásra ezeket a fiatalokat. Főleg szociálisan rászorulók részére jutányos áron ebéd rendelési lehetőség nyílik a Luther Márton kollégium konyháján. Kérjük a testvéreket, hogy akiknek a környezetében van rászoruló, vagy ilyen ember, aki ezzel élni szeretne, az minél hamarabb jelentkezzen a Luther Márton kollégium gazdasági hivatalában. Hirdetem, hogy a hírmondó megjelent, még található, még van belőle, gondolom, lehet vinni azoknak is, akik nem tudnak eljönni a templomba. Az evangélikus élet pedig 275 forintért kapható a kiáratnál. Végül hirdetem, hogy csütörtökön 5 órától megtartjuk Biblia óránkat a sarok szobában. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Yeah.
hogy akaratodat teljesítsük. Kérünk, add meg mindazt, amire szükségünk van, hogy betölthessük küldetésünket e világban. Add, Urunk, hogy mindenkor felismerjük feladatainkat, és szívesen tegyünk eleget minden kötelességünknek, hogy életünket mindennapi munkánk formája neked tetsző Isten tiszteletté. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg mindent. Add, Urunk, hogy a munka ne csak verejtéket teremjen, hanem gyümölcse örömet szerezzen sokaknak, és tisztes megélhetést biztosítson a fáradozónak. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a munka nélkül maradók ne veszítsék el emberi méltóságukat, hanem új lehetőséget találjanak alkotó erejük kifejtésére. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg!
Add, Urunk, hogy munkájukért azokat se érje megvetés, akik nem magas képzettséget igénylő, de szükséges feladatokat látnak el. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg!
Urunk, irgalmadva ajánljuk beteg testvéreinket. Te tudsz gyógyítani, neked hatalmad van életünk, betegségeink az egész világ felett. A te akaratodat mutasd meg rajtuk, és rendelj melléjük segítő kezeket, társakat, akik vigasztalni, bátorítani, erősíteni tudják a betegeket. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket.
Irgalmatba ajánljuk a gyászolókat, mindazokat, akik elhunyt szeretteik miatt most bánkódnak. Megköszönjük mindazt az áldást, amit az elhunyt szeretteken keresztül nekünk, a hozzátartozóknak adtál. Köszönjük, hogy áldás lehetett, áldás volt valamennyiük élete, nem csak a közvetlen kis családban, hanem a nagyban is. Vigasztald meg az életük bánkódókat szent lelkeddel, hogy a feltámadás reménységében tudjanak búcsút venni, és emlékezetben tartani őket. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg!
Hálával emlékezünk a vértanúkra is, akik példát mutattak helytállásból, és áldozatot hoztak népünkért. Kérünk, áld meg az ő emléküket közöttünk. Jézus Krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg!
Hallgass meg, Urunk, és a földi élet küzdelmei közt emlékeztess minket országod eljövetelének ígéretére, hogy munkánkkal mindenkor a te tetszésedet keressük, és a végső számadás napján kegyelmet nyerjünk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. végezetül fogadjátok az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet.